Rádió Egyetem. Filozófia történet, Hume. Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
Köszönöm a kedves közreműködést. Jó reggelt mindenkinek. Jó étvágyat, meg e félék. A mai órára rendelt penzumunk Hume-nak a kis könyvecskéjéből egy pár fejezet szerencsére csak. A kis könyvecskét azért hívom, mert szerintem senki nem képes megjegyezni, hogy melyik a tanulmány és melyik az értekezés. Szóval az egyik a kicsi, a másik a nagy. Ugyanaz van a két könyvben. Először megírt a nagy és komoly formában, majd bizonyos idő múlva elszomorodott, hogy na, hát senki nem olvassa az ő nagy könyvét, de ha mégis, akkor biztosan nem értik meg, mert az a véleményük róla, hogy szar, úgyhogy ezt most megírom még egyszer népszerűbben. Szerintem a nagy könyv egyébként egy kicsit jobb, mint a kicsi, de azért a kicsi is elég jó. Kiválasztottak a kollégák ebből egy összefüggő blokkot, a másodiktól hetedikig terjedő fejezetet, ami abból a szempontból jól védhető álláspont vett Hume egészen sajátosan összefüggő, rendszeres gondolkodó, úgyhogy viszonylag nehéz ugrálni a szövegében. Abból a szempontból persze meglehetősen szomorú, hogy itt még nincs az okfejtésnek vége, és így aztán sose jut el a szegény bölcsész ahhoz a vigasztaló konklúzióhoz, amivel például ezt a kötetet zárja. Épp ezért ezt mint egy kompenzálandó felolvasom önöknek, mert jó kis lezárás, csak meg kell találjam, hol a könyvnek a vége. Ha kézbe veszünk bármilyen kötetet, például egy iskolás metafizikai művet, csak azt kell kérdeznünk, tartalmaz-e valamilyen mennyiségre vagy számra vonatkozó elvont okfejtést? Nem tartalmaz. S tartalmaz-e valamilyen tényekre vagy létre vonatkozó tapasztalati okoskodást? Azt sem tartalmaz. Akkor tűz be vele, mert ez esetben csak szofisztika és áltatás lehet. Nos, tehát erre az igazán megnyugtató és vigasztaló végkövetkezetésre a filozófia lehetőségeit, illetően tehát önöknek nem kell eljutni, mert abba hagyhatják a hetedik fejezetnél az olvasást, úgyhogy ezt nem fogják önöktől megkérdezni a tesztem. Hume az angol szász tradíciónak szerintem egyértelműen a legnagyobb figurája, de hát ez persze ízlés kérdése. Szokás ezt a tradíciót empiristának nevezni, kvázi szembeállítva a kontinentális racionalista tradícióval. Nem vagyok benne biztos, hogy ez túlságosan zseniális terminológia, de teljesen bevett így nevezni ezt a kétféle filozófiai hagyományt. Már azzal, hogy nevet adunk ezeknek a hagyományoknak, úgy csinálunk, mintha itt két egymástól majdnem függetlenül kibontakozó vonallal lenne dolgunk, amik legfeljebb úgy érintőlegesen reagálnak egymásra. Azt hiszem, hogy ez nagyon egyértelműen tévedésnek minősíthető, tehát ez az angol szásznak mondott vonal, három filozófus szokás itt említeni, Locke-ot, Berkeley-t és utolsóként Hume-ot, akivel ma foglalkozunk. Szóval ez nem igazán jöhetett volna létre Descartes nélkül, aki viszont a kontinentális vonulatnak a kiinduló pontja, és hát, hogy kit lehet itt még említeni, Leibnizet, Spinozát, esetleg Malebranche-ot. Szóval már a két önálló vonalnak tekintés is egy kicsit problémás, és az elnevezés is egy kicsit félrevezető, mintha arra utalna, hogy az angol szász gondolkodók azok irracionálisak lettek volna, vagy irracionalisták, nem bíztak volna az értelemben. Erről természetesen szó sincs, mint ahogy az fordítottjáról sincs szó, hogy a kontinentális gondolkodók azt gondolták volna, hogy a tapasztalat nem forrása az ismereteinknek. Nagyjából azt próbál kifejezni ez a terminológia, hogy úgymond az egyik irányzatban, a kontinentálisban, a kartesiánus, tehát a Descartes-ot követő irányzatban minden tudásnak a legvégső garanciája az értelem, az emberi gondolkodás, és erre alapozva vezethetjük be aztán a tapasztalati ismereteket. Míg a másik irányzatnál a kiinduló pont az a tapasztalat lenne, minden ismeretünk végső forrása a tapasztalat. Ez nem teljesen hamis, de egyáltalán nem teljesen igaz állítás sorozat. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy ez egy nem nagyon lényegi differencia. Tehát a gondolkodók stílusán érezzük, hogy hasonlóan gondolkodnak. Természetesen az angol szász úgymond empirista tradíciónak az egyik alakja, Berkeley, az legalább olyan merészen spekulál, mint például Descartes, vagy inkább, mint Leibniz. És a tapasztalatainkat egyáltalában nem a valós világ megismerése eszközeinek tekinti. Konkrétan azt gondolja, hogy nincs valós világ. Tehát értem én, hogy mire mondják a kollégák, hogy azért ő mégis empirista, de szerintem nagyon félrevezető szóhasználat. Hume-mal kapcsolatban, különösen az itt most áttekintendő gondolatmeneteivel kapcsolatban azért viszonylag indokolt ez a kifejezésmód, tehát ha nem hagyjuk magunkat félrevezetni a szótól, és nem azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ember, aki csak azt hiszi el, amit közvetlenül tapasztal. Hume tehát erősen megpróbálja nagyon világosan meghatározni bármilyen lehetséges emberi ismeretnek a határát, és természetesen szó sincs arról, hogy azt gondolná, hogy nem gondolkodunk, vagy ez nem lenne egy fontos dolog, de azt végül is eléggé egyértelműen és kategorikusan tisztáz, hogy minden a külvilágra vonatkozó igaz ismeretünk az csak és kizárólag a tapasztalaton alapulhat. Annyira tehát nem empirista, hogy azt gondolná, hogy mondjuk a matematikai bizonyítások azok a tapasztalatra épülnek, a legkevésbé sem. Ő is hisz a tiszta ráció az a priori megismerés lehetőségében, de ezek nem a külvilágra vonatkoznak közvetlenül. Azt a kérdést Hume még nem nagyon feszegeti, hogy hogyan is van az, hogy ezek a matematikai, geometriai típusú gondolatmeneteink, ezek nem csupán önmagukban érvényesek, hanem valamilyen módon illeszkednek is a külvilághoz. De ez az a kérdés, amit majd Kant fog a vizsgálódása fókuszába állítani, és hát egy elég zavarbejtő megoldással kísérletedik, de erről majd a jövő órán. No, lássuk, hogy Hume hogyan próbálja elvégezni azt a feladatot, hogy a filozófiai megismerés határait megszabja, és ugye előre bocsátottam, hogy gyakorlatilag arra fog kiukadni, hogy semmifajta lehetőség nincs a filozófiai megismerésnek. Ez a feladat nagyon hasonlít arra, amit ebben a korban a filozófusok jó része kitűz magának. A korszakban, tehát az újkorban a legtöbb nagy szerző főművét olvasva az a meglepetés ír az embert, hogy mindegyik előről akarja kezdeni a filozofálást. Ki udvarjasan, ki udvarjatlanul, de lényegében azt mondja, hogy minden eddigi filozófia szemét. És tehát az alapoktól kell újraépíteni, és hogy ez neki sikerült is. Hogy az a mű, amit itt olvasunk, ez gyakorlatilag a filozófia összes nagy kérdésére adott választ tartalmazza. Viszont a korábbi válaszok mind rosszak voltak. Hume meglehetősen udvarjas ebben a sorozatban, tehát ő nem durva szavakkal és nem illetlen módon hülyézi le elődeit, ahogy tetszik, egy kicsit szerényebb, de ez nem változta az, hogy a vállalkozása ugyanaz, tehát a semmiből a teljes filozófiát felépíteni. És mondjuk úgy, hogy a Descartes által kitaposott úton jár, de nagyon szépen, tudatosan összerakva, hogy hogyan is kell egy ilyet megoldani. Hát, hogyha a világra vonatkozó legáltalánosabb ismereteimet szeretném összeszedni, rendezni, akkor és értékelni meg biztonság szempontjából, akkor elkerülhetetlen, hogy azzal kezdjem, hogy honnan tudhatok bármit is a világról, honnan származhatnak az ismereteim. Mondhatnám azt, hogy az ismeretelmélettel kell kezdeni, és nem buknék le, mert Hume sokat foglalkozik az ismeretelmélettel, de egy icike-picikét rosszul használnám a szavakat. Az ismeretelmélet a filozófiában nem az emberi megismerés általános elméletét jelenti, tehát egy olyan elméletet, ami elmondja, hogy hogyan ismerjük meg a dolgokat magunk körül, ez a pszichológia lenne, hanem egy szűkebb, speciálisabb és ettől némiképp eltérő kérdést, azt a kérdést, hogy az ismereteink általában megfelelnek-e a valóságnak, a tényeknek, és be lehet-e ezt bizonyítani. Tehát nem a megismerés minden egyes részletére kiterjedő vizsgálódás, hanem csak is erre a filozófiai szempontból alapvető kérdésre, ami viszont filozófián kívül meg senkit nem érdekel, mert alapvetően elhisszük, hogy a világ olyan, amilyennek látjuk. Tehát azt, hogy ott van-e a külvilág, olyan-e, amilyennek látjuk, és vajon erről hogyan lehet meggyőződni. Nos, mivel Hume ezzel a kérdéssel is igen behatóan foglalkozik, meg az emberi megismerés általános elméletével, tehát épp ezért nem buknék le, hogyha azt mondanám, hogy ismeretelmélettel kezd, de tehát igazából nem, hanem az emberi megismerés elméletével, egyfajta filozófiai pszichológiával. Itt még ez a jelző felesleges, ebben a korban nincs másfajta pszichológia. Tehát a lélektan az valahol a 19. század folyamán nyeri el viszonylagos önállóságát. Persze az ókortól foglalkoznak vele, de gyakorlatilag a filozófiai vizsgálódások részeként. Hume először is bevezet egy fontos distinkciót, ami nekünk ma hihetetlenül durvának, elnagyoltnak és érdektelennek tűnik, de a korban ez egy óriási előrelépés volt. Az emberi tudattartalmokat két részre osztja a korábbi egységes felfogással szemben, tehát ahogyan Descartesnál láttuk, hogy úgy fogalmaz, hogy cogito ergo sum, egyetlen egy igével, konkrétan gondolkodom, de ez mindegy, fejez ki bármifajta tudati működést. Ugyanúgy az tudattartalmokra használt standard kifejezés, ez az idea a korszakban. Mindenfajta tudattartalmat tudott jelenteni. Hume vezeti be azt a distinkciót, hogy hát legalább két fő kategóriát meg kell itt különböztetni. Az észleleteket és a gondolatokat, ő ezeket úgy hívja, hogy impressions, benyomások a szokásos fordításban. Ezek tehát lehetnek érzéki észleletek a külvilágról, továbbá a belső világunkra vonatkozó észleletek, például az, hogy dühös vagyok, rossz kedvű vagyok, és ő a maradékot nevezi csak ideáknak, tehát mindazt, ami gondolat, vagy ezeknek a benyomásoknak felidézése, emlék, képzelet, tehát ezeket mind egyetlen egy fogalom alá veszi, az idea. Tehát tulajdonképpen az idea az bármi olyan tudattartam, ami nem benyomás. Ugye Descartesnál még, és az angol szász hagyományban is, Hume előtt mindenkinél, tehát az ide a másik csoportot is magával foglalta. Miután ezt a kettéosztást bevezeti, akkor már elég magától értetődő lesz az a megállapítása, hogy mindenfajta idea az végsősorban benyomásokból származik. Nem feltétlenül valami egészen triviális és közvetlen módon. Ugye ez az emlékezés, amikor egy korábbi benyomást felidézünk. Gyakran ennél bonyolultabb a viszony például amikor elképzelünk valamit, ami a valóságban nincs. Itt Hume erősen hangsúlyozza, hogy nem tudunk olyasmit elképzelni, ami teljesen hiányzik a valóságból, mindig a valóság elemeiből építkezünk. Tehát amikor elképzelek egy szörnyeteget, akkor a szörnyetegnek a testrészei, azok feltehetőleg többé-kevésbé hasonlítani fognak létező lényekre. De hogyha ennél is messzebb megyek, tehát nagyon kreatív vagyok a képzetemben, akkor is, amit végül is fel kell, hogy használjak, az az érzéki képességeim alapvető építőanyaga. Tehát az az íze, amit el fogok képzelni, az ugyanúgy valamilyen színű lesz, már pedig a szín az a tapasztalásból és pedig a látásból származó dolog. Valamilyen színűnek képzelem, valamilyen tapintásúnak képzelem, és így tovább. Tehát végül is minden, amit én a tudatomba tudok fogadni, az a közvetlen érzékelés, ennek az emlékei, illetőleg ennek a mindenfajta átrendezése, rekombinációja. Ez persze nem Hume ötlete, van szép klasszikus megfogalmazása is a dolognak. Nihil est in intellectus si non prius in sensu, vagy valami hasonló, semmi sincs az értelemben, ha csak nem korábban az érzékekben megvolt. Tehát nem egy nagy újdonság, hanem egyszerűen csak egy szép, korrektül bevezetett és végigvitt elemzése a tudat folyamatoknak, amit Hume ad. És ez nem önmagáit csinálja, hanem ha egyszer lesz egy elképzés arról, hogy honnan származnak a tudati tartalmaink, akkor el tudja kezdeni azt vizsgálni, hogy mi garantálhatja a megfelelésüket a világnak, az adekvátságukat, az igazságukat. Hume azt mondja, és itt érdekes, hogy úgy fogalmaz, hogy hát nem vagyok teljesen biztos magamban, de akármeddig törtem a fejemet, nekem csak ezek jutottak eszembe, ha valakinek van még ötlete, akkor mondja el. Szóval, de mivel nekem nem jutott eszembe, és én nagyon okos ember vagyok, mondja Hume egy kicsit szerényebben, ezért azt gondolom, hogy csak ez a háromféle mód van, ahogyan a fejünkben ideákat összekapcsolunk, ahogyan egyik ideáról a másikra haladunk. Ez a híres Hume-féle asszociációs elmélet, vagy eszmetársítási elmélet. Ez szerint az egyik legmagától értetődőbb eszmekapcsolási principium az a hasonlóság. Látok egy képet, és eszembe jut a képről az, akiről a festmény készült. A másik kapcsolat az érintkezés, ami lehet térbeli, időbeli érintkezés. Az egymás mellett vannak az adott dolgok, vagy konkrétan, amikor én találkoztam velük, akkor éppen egymás mellett voltak, egymásra következtek. És végül, de nem utolsó sorban, az okság. Egy okról eszembe jut az okozata, vagy egy okozatról eszembe jut az oka. Ha tehát van egy elméletem arról, hogy miféle dolgok vannak a fejemben, és azok hogyan és mind kapcsolódnak egymáshoz, akkor már nekiállhatok megvizsgálni, hogy vajon honnan származnak a különböző fajta tudomásaim. És kis elemzéssel azt tapasztalom, hogy az ideák hasonlósága az minden többi, további nélkül teljes egészében helyet foglalhat a tudatomban, és éppen ezért tiszta tudati műveleteket tudok velük végezni. Ezért lehetséges ebben a körben mindenfajta bizonyos ismeretekre szert tenni, bizonyítani a hasonlósági körben lehet, de ez természetesen belül marad az ideák körén. Nos, amit ilyen szépen körülírtam, ez a geometria. Tehát a különböző hasonló alakzatokra vonatkozó bizonyításokat lehet elvégezni. Mivel teljesen a fejemben van mondjuk egy háromszögnek az eszméje, meg egy másik háromszög és stb., mivel ez teljes egészében a fejemben van, ezért ezzel tökéletesen tudok dolgozni, az eredmény lehet tökéletesen biztos, de nem vonatkozik másra, csak ami a fejemben van, csak az ideákra. Mutatis mutandis az érintkezésre is ezt lehetne mondani, ebbe azért nem megyek bele szívesen, mert azt gondolom, hogy egy icike-picikét mondjuk így, hogy bicsaklik Hume-nak a gondolatmenete, de ez nem túl lényeges. Tehát úgy tekintjük, ahogy lényegében ő is így szereti tekinteni, hogy az egész matematikai, geometriai gondolkodásmód az ezen a két ideák közötti viszonyon, érintkezésen és hasonlóságon alapul, és ezek tisztán tudatilag szemlélhetők, ezért bizonyos lehet az idevágó tudásunk, viszont csak az ideákra vonatkozik, nem a külvilágra. Ebből mintegy kizárásosan az következik, hogy mindenfajta a külvilágra vonatkozó tudomásunk az csak is az oksági kapcsolat alapján lehetséges, ok-okozati kapcsolat alapján. Itt ugye világos, hogy amit keresünk, azok az ideák, amiket Hume megkülönböztet a benyomásoktól. Benyomásoktól, tehát a közvetlen érzéki észleletektől, tapasztalásoktól. Tehát hogyan lehet valamifajta fogalmam, gondolatom, általános tudásom a világról. Annak a létéről is, meg a sajátságairól is. Ez hogyan lehetséges? A szűken vett ismeretelméleti kérdésfeltevés az ugye az a kérdés, hogy az, hogy nekem van egy tudati képem a külvilágról, az adekvát-e a külvilághoz, és akár igen, akár nem, de ezt honnan, hogyan lehet tudni. Erre a kérdésre, tehát a Hume-i rendszerben nem lehet más válasz, mint az, hogy az én külvilágról kapott képem az oksági viszonyban áll a külvilággal. Tehát én azért látom itt ezt az asztalt mondjuk, mert itt van, és néhány más feltétel kell hozzá, fény meg hasonlók. Kell, hogy lássak. Tehát lényegében az asztal okozza az én asztal észleletemet. Ez tehát az okság főszabálya alá esik. Akkor bízhatok meg abban, hogy ott tényleg van egy asztal, hogyha okom van azt hinni, hogy az oksági összefüggések megbízhatóak. Hume azt gondolja, hogy nincs racionális, értelmi, egy filozófust meggyőző okom arra, hogy higgyek ebben. És pedig nem véletlenül nincs, hanem nem lehet egyfajta elkerülhetetlen körbenforgó érveléshez jutok el, hogyha megpróbálom megalapozni az oksági összefüggésbe vetett hitemet. Ehhez szükség van arra, hogy egy kicsit elemezze az okfogalmát, ami a legtöbb embert halálosan untatja. Ez nem szakspecifikus, tehát a filozófus hallgatókat is halálosan untatja, de attól még egy viszonylag fontos kérdés. Ráadásul beleillik abba a tágabb kérdésbe, hogy szükségszerű összefüggések, természeti törvények, a szükségszerűség különböző fajtái. No, ezzel együtt tehát unni szokás különösen ezt az oksági formáját. Ahonnan Hume indít, az meg nekünk már nagyon érthetetlennek tűnik, mert ma annyira nem így szoktunk gondolkodni az okságról. Ő onnan indít, hogy megpróbálja bemutatni, hogy az okság az nem egy közvetlenül tapasztalt dolog, tehát nem arról van szó, hogy én észlelem az oksági összefüggést. Manapság nem nagyon szoktuk gondolni, azt hiszem elsősorban azért nem szoktuk gondolni, mert sokat járunk iskolába, és rengeteg olyan oksági ként leírt összefüggésre találkoztunk, ahol nem mondja az oksági összefüggés, de magukat az érintett dolgokat sem lehet közvetlenül észlelni. Tehát nekünk ez valahogy egy többé-kevésbé evidens dolog, hogy az oksági kapcsolatot nem lehet észlelni. Hume számára az okság, ugye a saját korában még elsősorban fizikai testek durva egymásra hatása volt, tehát hogy egy biliárdgolyó meglök egy másik biliárdgolyót. És azt mondja, hát nézem, nem látom benne a kapcsolatot, nincs semmi észlet, biliárdgolyót látok, mozgó biliárdgolyót, és ennyi. A másik, amivel hadakozik, az azt gondolom, hogy szintén napjainkra teljesen okafogyott, hogy vajon az okság az nem valamilyen a priori tudható összefüggés-e. Ja, ez a gyanú ebben a korban, Newton után, az 1730-as években járunk, tehát Newton után ez a gyanú, ez erős volt a klasszikus mechanika tökéletes, szép, zárt rendszerben leírt mindent, amit a világról tudni véltek akkor tájt, és nagyon egyszerűen számolható összefüggések voltak benne, ugye a legdurvább az a négyzetre emelés, amitől valahogy úgy tűnt, hogy a világban rejlő összefüggések, azok nagyon egyszerűek, és hát itt van a fejünkben, hiszen a matematika az itt van a fejünkben, azt általában nem vitatja senki, Hume sem vitatja, hogy egy tisztességes a priori tapasztalástól független megismerési rendszer, és hát a matematika apparátusával lehet leírni a fizikai világot, a biliárdgolyókat, meg a bolygópályákat, üstökösöket, meg minden izgalmas dolgot. Tehát egy kicsit érthető, hogy miért vetődhet fel egyáltalán a kérdés, de ezzel együtt azt gondolom, hogy nekünk körülbelül ugyanannyira magától értetődő, mint a figyelmes olvasónak Hume korában az ő szövegének olvasása után magától értetődő volt, hogy természetesen szó sincs arról, hogy az oksági összefüggés az valami a priori tudható lenne. Ennek a tesztje az annyi, hogy a priori tudható, tehát a tapasztalattól függetlenül tudható. Ez azt jelenti, hogy az emberi tudatba nem fér bele annak az ellenkezője. Csak így fér bele. Vagyis az ellenkezője valamifajta ellentmondást foglal magában, és erre mondja Hume, akkor most próbáljuk teljesen világosan elképzelni, hogy a két biliárdgolyó közelít egymáshoz, közelít, és amikor találkoznak, akkor nem az történik, amit a biliárdozni tudó emberek, illetőleg a fizika, klasszikus mechanika elmélettel foglalkozó emberek erről gondolnak, hanem valami más. Például megállnak, amikor találkoznak. Miért is ne lehetne ez így? Vagy, mit tudom én, az egyik felröppen, a másik dalra fakad. Nos, ezt nem Hume írja, de ez is történhetne. Tehát azt mondja, hogy el tudom képzelni? El tudom képzelni. Azt, hogy el tudom hinni, ez egy más kérdés, de elképzelni el tudom. Tehát nem foglal magában semmifajta ellentmondást azt, hogy ez így legyen. Tehát, ha nem foglal ellentmondást magában a másmilyen okságnak az elképzelése, ebből az következik, hogy az, amiről azt hiszem, hogy ténylegesen fennáll, az meg nem logikailag kényszerítő erejű, tehát nem a priori tudható. Szóval csak a tapasztalatból lehet megismerni magyarán. No, hát akkor, ha ez nem egy a priori kispekulálható, és nem is egy észlelhető viszony, akkor mi a csuda? Ez a maga korában egy nagy újdonság volt, hogy Hume ad egyfajta, és pedig nem is rossz definíciót az okságra. Azt mondja, hogy az ok-okozat az egy olyan viszony, ahol az okhoz hasonló dolgok mindig együtt járnak az okozathoz hasonló dologgal. Tehát az okság fogalmát, amit, mint már láttuk, a priori nem megismerhető, és nem is észlelhető, visszavezeti valamire, ami észlelhető, az együttjárásra. És egyszerűen azt mondja, hogy az ok az, ami a kettő közül a korábbi. Tehát az állandóan együttjáró típusú dolgok közül a korábbi az ok, a későbbi az okozat. Hogyan lehet felismerni, hogy ez a viszony valóban fennáll? Itt Hume-nak az egyik leginkább félreértett gondolatmenete következik, mindmáig gyakran félreértik. Mint hogyha Hume arról beszélne, hogy mivel ezt nem lehet teljes bizonyossággal felismerni, tehát nincs is olyan, hogy okság helyett, ami van, az a mi oksági vélekedésünk, ami viszont bizonytalan. Nos, Hume nem ezt mondja, tehát Hume végül is nem ad választ, sem pozitíve, sem negatíve arra a kérdésre, legalábbis ezen a helyen, hogy van-e a világban, a természetben olyan, hogy okság, van-e ilyen viszony. Amit ő állít, az csak és kizárólag arról szól, hogy mi mennyiben ismerhetjük ezt meg. Tehát van neki egy erős szkeptikus mondókája a dologgal kapcsolatban, de ez tehát nem az okságról, hanem annak a megismeréséről szól. Nem azonos. Azt mondja, hogy mivel semmi ellentmondás nincs abban, hogy például a biliárdgolyók máshogy viselkedjenek. Sőt, azért vannak a világban másfajta okságok is, például azzal például úgyzik, hogy székrekedésem van, és beveszek egy kis rebarbarát. De ez nem mindig működik, mondja. Tehát van ilyen, hogy általános vélekedés szerint fennáll ugyanaz az adott kapcsolat, de most éppen mégsem. És hát sohasem tudhatom, hogy bármilyen általam jól ismert, sokszor megvizsgált összefüggésről van szó, nem most lesz-e éppen az a helyzet, amikor a biliárdgolyó mégsem gördíti tovább a másik biliárdgolyót, hanem ott marad. Nyilván azt, hogy ezt mennyire tartom valószínűleg, ez attól függ, hogy hányszor láttam az adott dolgot, és természetesen hányszor láttam egyformán. Tehát, hogyha eddig már 1000-szer láttam, és mindig ugyanaz történt, akkor 1001-szer nagyon biztosra fogom venni, hogy most is az történik. De hát ez a nagyon biztosan, ez nem azonos azzal, hogy teljesen biztos. Azt mondja, hogy itt a teljes bizonyosságot nem lehet elérni. Miért nem lehet? Ugye a probléma kör, amit most körüljárunk, ez a klasszikusan az indukció problémájának nevezett kérdéskör, ez a hogyan lehet általános ismeretekre szert tenni. Általános ismeretekre, amennyiben az én tudati dolgaimról van szó, az a priori körben minden további nélkül szert lehet tenni, egyszerűen úgy definiálom a dolgot, hogy rendelkezem bizonyos sajátosságokkal, és mert én definiáltam, csak tőlem függ, éppen ezért teljes bizonsággal rendelkezni fog azokkal a sajátosságokkal. Biztosan lehet tudni, hogy egy háromszögnek három oldala van. Mert hogy én találom ki a háromszöget. Tehát itt nincs semmi probléma. Azonban a különlegre vonatkozó ismereteimnél mindig véges mennyiségű ismeretből indulok ki, akkor is, hogyha nem csak a saját megismerési aktusaimat veszem számba, hanem az egész emberiségét együtt, mert összegyűlünk és megbeszéljük, hogy ti is úgy láttátok-e mindig, hogyha az ember lehet egy tollat, akkor az leesik. Tehát nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok tapasztalat, amíg mindig csak véges tapasztalat, és pontosan tudjuk, hogy nincs semmifajta matematikai, isteni vagy egyéb garancia arra, hogy nagyon sok egybehangzó tapasztalat az egyúttal egy univerzális tényt fog kifejezni, és elég egyszerű úgy belátni, hogyha elképzelik azt, hogy veszek egy nagy-nagy-nagy zsákot, és telipakolom mondjuk fehér színű golyócskákkal. Mert vicces ember vagyok, beleteszek egyetlen egy darab, nem feketét, unalmas lenne, zöld színű golyót, oké? Majd utána jól összerázom a zsákot. És azt mondom, hogy tessenek húzni, mindenki húz egy golyót. Tekintve, hogy nagyon-nagyon sok van benne, mondjuk sok milliárd kis fehér golyócska van, csak húzzák a fehér golyócskát, csak húzzák, már mit tudom én, 26 milliónál tartanak, és nyilván, hogyha önöket nem győzi meg az indukció probléma megoldhatatlanságára adott fejteket, és akkor előbb azt fogják mondani, hogy hát ebben a zsákban, ebben csak fehér golyók vannak. De ez történetesen nem lesz igaz, kivéve, hogyha az a zöld golyó ott egész egyszerűen annyira magányosnak érezte magát, hogy megpróbált elvegyülni a fehérek között, és átfestette magát, vagy valami egyéb trükköt csinált. De ez nem történt meg, akkor igenis ott van a zsákban a zöld golyó, pedig ezt soha senki nem fogja megtudni rajtam kívül, mert szemét vagyok, és nem mondom meg senkinek. Tehát akárhány példa, 1000 milliárd egybehangzó példa sem jelent semmifajta garanciát arra, hogy a következő kísérletnél is ugyanaz zajlik el. No, érezzük persze, hogy itt van egy kis huncutság. Tehát igazából egy ilyen zsákos valaminél, ahol tudjuk, hogy emberek rakták össze, és hogy milyen szabályt használtak, azt viszont nem tudunk. Tudjuk, hogy itt egy kicsit bizonytalan a következtetésünk. Más helyeken úgy érezzük, hogy azért tudok nagy biztonsággal következtetni, mert nem. Nincs az egész kitéve egy ilyen huncutkodásnak, olyan természettől így zajlanak a dolgok. Feltételezem, hogy a természet egységes. Ez egy nagyon jogos intuíció, ha így érzik, de alátámasztani nem nagyon lehet. Tehát az ellenkező oldala az teljesen világos, hogy az emberekről tudjuk, hogy huncutok, játszanak, és időnként csak úgy szemétségből beleraknak egy darab zöld golyót. Tehát ez a fele, ez ennél, hogy az emberről tudjuk, hogy kimondottan tud anomális lenni. De a másik fele az attól még nem alakul teljes bizonyossággá, hogy a természet az állandóan egységes. Végsősoron, ha jobban megnézzük, persze nem is az. Tehát vannak rendkívüli események, amik nem szoknak lenni, de aztán mégis néha vannak. Például egyszer kihaltak a dinoszauruszok, állítólag azért, mert egy jó nagy kis bolygó becsapódott a földre, és felvett annyi port és sarat a levegőbe, hogy néhány évig lebegett a légkörben a sok piszok, nem tudott a nap átsütni ezen a porfelhőn. A dinoszaurusz meg nem elég melegvérű lény ahhoz, hogy egy 2 éves telet kibírjon, úgyhogy mind meghaltak. Őszinte részvétem. Nos, ez tehát egy rendkívüli esemény, ami egyszer megtörtént, nyilvánvalóan nem fog többször megtörténni, mert kihaltak a dinoszauruszok. Hiába spekulált volna némelyik dinoszaurusz arra, hogy hát már 100 millió éve élünk, és az ott egyszer sem haltunk ki. Nyilván holnap sem fogunk kihalni. Ugye? Érthető lett volna ez az elvárása, de filozófiailag nem kellőképpen megalapozott. Tehát akkor azt mondja Hume, hogy nézzük, hogy hogyan lehetne megállapítani azt, hogy tényleg fennáll egy oksági kapcsolat, vagy nem. Minek alapján tételezhetem fel, hogy ugye a fennállás az azt jelenti, hogy nem csak az eddig vizsgált esetekben volt, az ugye egyszerűen tapasztalati kérdés, hanem ez után is úgy lesz. És azt mondja, hogy minden ilyen spekuláció minimum egy dolgot előfeltételez. Nevezetes azt, hogy a holnap úgy főtípusában ugyanolyan, mint a ma, meg a tegnap előtt. Na, de ezt honnan lehetne megtudni? Sehonnan. Ugye ezt az ismeretünket, véleményünket? Nevezetesen azt, hogy a jövő hasonlít a múlthoz. Ezt egyetlen egy tapasztalatra sem alapozhatjuk, mert hogy a jövőt még nem láttuk. Tehát itt lehetetlen az általánosítás. Egyetlen egy módon általánosíthatnék, ha azt mondanám, hogy hát azért, mert hogy alapvetően fennállnak ezek a természettörvények. De könyörgöm, épp azt próbáltam megnézni, hogy fennállnak-e. És ahhoz, hogy fennállónak gyanítsam őket, ahhoz kellett volna ez az általános elképzelés, hogy a holnap az nagyjából olyan lesz, mint a ma. Tehát az egyikből a másikból az egyik olyan következni látszik, de ez a cirkuláris érvelés. Tehát végsősoron bármelyiket megalapozná a másik, ha azt valahonnan tudhatnám. Tehát ha meg lenne nekem súgva, hogy a holnap az ugyanolyan, mint a ma és a tegnap, akkor esetleg lenne lépésem. Vagy fordítva, hogyha meg lenne nekem súgva, hogy a világban vannak fennálló természettörvények, akkor ezek alapján már következtethetek arra, mert hogy fennállnak ezek a törvények, hogy a holnap nem lesz másmilyen. De ugye pontosan az, hogy alapvetően hasonló dolgok fognak történni holnap is, mint ma, ez éppen azon a vélekedésen alapul, hogy ezek a természettörvények ezek fennállnak. Tehát ettől függ. Ugyanakkor azt, hogy ezek a természettörvények fennállnak-e, ezt azért tudom előrevetíteni a jövőre, azért tudom vélelmezni, hogy így van, mert azt gondolom, hogy viszont az idő az homogén a holnap hasonlít a mához. Ugye a fejtegetésnek a sajátos ereje, ha megfigyelik, az, hogy a kicsit korábbi általános indukcióval szembeni szkepszisünket megpróbálja eldurvítani. Tehát a nagy zsákos golyós példám az ugye arról szólt, hogy előfordulhat, hogy egyszer aztán mégse fehér golyót húzunk majd a zsákból. De azért azt gondolom, hogy minél többször próbáltam, annál kisebb lesz ennek a valószínűsége, és ha mondjuk nem egy olyan természettörvényt szeretnék megfogalmazni a zsákra vonatkozólag, hogy csak fehér golyókból áll, amiben nem lenne igazam, hanem mondjuk egy olyasmit, és a mai természettudósok inkább ilyeneket szeretnek megfogalmazni, hogy nagyon kevés benne a nem fehér golyóknak az aránya, akkor ezügyben viszont a tévedésemnek az esélye valóban nagyon kicsi. Nos, természetesen itt előfordulnak anomáliák, tehát, hogy valójában a zsák félig zöld, félig fehér golyókkal van teli, csak én egészen huncut módon alulra tettem az összes zöld golyót. Tehát már kihúztuk a 26 millió fehéret, és még mindig csak fehéret találtunk, és mégsem igaz, hogy a zsákban döntő tömegében fehér golyók vannak. Tehát még itt is előfordult furcsaság, de itt kétségkívül már érezzük, hogy ez a fajta furcsaság már egyfajta sajátos, kicsit speciális törvényszerűséggel függ össze, tehát a golyók elhelyezkedésével. Tehát az első nekifutásra megadott tippünk arra, hogy milyen is ez a zsák, hogy döntő tömegében fehér golyókat tartanak. Ez nem is annyira téves, mint inkább részigazság, amit majd a teljes tényanyag birtokában nyilván úgy fogunk módosítani, hogy ez egy olyan zsák, ami vagy térben, vagy időben feloszva, mindegy, tehát egy ideig fehér, majd zöld golyókat tartalmaz. Tehát egy szűkebb szakaszra vonatkozólag fenn fogjuk tartani a korábbi vélelmezett összefüggés, mint ahogy bizonyos körben mindmáig fenntartjuk a newtoni fizikába vetett hitünket, noha ezt az einsteini relativitás elmélet felülírja, de csak elég speciális körülmények között. Tehát itt mondjuk a földi emberi léptékben tökéletesen igaznak tarthatjuk továbbra is a newtoni fizikát, tehát nem azt mondjuk, hogy hamis, csak azt, hogy egy részigazság, egy nem teljes igazság. Na szóval, a korábbi megfontolásaim azok tulajdonképpen azt vetették fel, hogy hát ha nagyon sokszor láttam valamit, akkor vagy valami speciális törvény működik, vagy borzasztóra kicsi az esélye, hogy ne álljon fel az összefüggés. De azért előfordulhat. Ez a megfontolás viszont, ami arról szól, hogy vajon ugyanolyan lesz-e a holnap, mint a ma, hogy ezt sehonnan nem tudhatom, ez egy ennél sokkal erősebb szkeptikus ellenvetést fogalmaz meg. Tehát ez nem azt mondja, hogy ha eddig 16 ezerszer kipróbáltam, akkor óriási az esély, hogy 16 ezer egyszer is ugyanúgy lesz, hanem azt mondja, hogy lutri 50-50%. A jövőt még soha nem éltem. Úgyhogy itt egyszerűen két lehetőség van. Vagy olyan, mint a múlt, vagy nem olyan. És erről semmi többet nem lehet mondani. Tehát egy nagyon erős szkeptikus ellenvetés. Hume természetesen nem gondolja azt, hogy előfordulhat, hogy holnap nem kell fel a nap. Ezzel sokszor példálódzik. Tökéletesen tudja, hogy fel fog kelni a nap, mert nem bolond. Amit ő állít, az azt, hogy nincs semmilyen filozófiai eszközünk arra, hogy ezt a véleményünket tudásnak mondjuk. Nagyon érdekes, ahogyan ezügyben fogalmaz. Itt tehát a természet rendje és az eszménk egymás utánja közt egyfajta eleve megteremtett összhangot találunk. Tehát azt mondja, hogy nem értelmileg megalapozott, hanem hát úgy van, hogy a világban tényleg van oksági összefüggés, én azt tényleg észlelem, de ez nem támasztható alá filozófiai okfejtéssel, nem támasztható alá megbízható értelmi tevékenység, egyfajta eleve megteremtett összhang. És bár azokat az energiákat és erőket, amelyek az előbbit irányítják, mármint a természetet, egyáltalán nem ismerjük. Mégis azt tapasztaljuk, hogy gondolataink és képzeteink a természet egyéb alkotásaival közös utat járnak. A szokás az az elv, amely ezt a megegyezést kiváltja. Ugye ez a furcsán megfogalmazott, de azért eléggé észszerű Hume-i megfejtés arra, hogy akkor mégis mi fajta a mi okságról alkotott tudásunk, azt mondja, hogy szokás az ideatársítási rendszerében, ha még emlékszünk, az okság mellett külön szerepelt az, hogy érintkezés, hasonlóság, tehát végsősorban ideatársításnak tekinti az okságot, és azt mondja, hogy sokszor láttam őket egymás után, ez egyfajta érintkezés tulajdonképpen, és éppen ezért, amikor látom egyiket, mondjuk az okot, erről egyből, kvázi az érintkezés alapján elő fog bennem jönni az okozat. Tehát tulajdonképpen az okság fogalmunkat visszavezeti az érintkezési asszociációs körre, egy térben, időben összekapcsoltság alapján történő asszociáció. És azt mondja, hogy ezt megszokjuk, sokszor látjuk, sokszor tapasztaljuk egyféleképpen, akkor automatikusan átugrik a tudatunk az egyikről a másikra. Ez első ránézésre logikus, második ránézésre elég világos, egy kicsit hiányos elmélet. Ez tulajdonképpen Hume maga is sejti, hogy a mindenfajta okságvélelmezéseink között egyáltalában nem az a leggyakoribb, ahol sok egybevágó tapasztalásunk van. Egyáltalán nem ritka az, hogy lényegében egyetlen egy tapasztalás alapján leszűrjük a megfelelő kapcsolatot. Erre ő is céloz, a klasszikus példa ez az elég egyszer véletlenül tűzbe rakni az embernek a kezét, hogy megtanulja, hogy a tűz meleg. No, itt viszont látszik, hogy ez a sokat tapasztaltam, tehát megszokom elmélet, ez legalábbis nem teljes leírása a dolgoknak, de Hume-tól ennél többet nem kapunk, csak mondom, észleli, hogy azért valójában ez egy nem teljes leírás. Szóval, tehát a megszokás, és a megszokás nem egy racionális dolog, éppen ezért bőségesen tévedhetünk is, mint ahogy gyakran elő is fordul, hogy oksági viszonyok feltételezésében végül is tévedünk. És akkor itt jön az, ami szerintem nagyon érdekes Hume-nál. Tehát a szokás az az elv, amely ezt a megegyezést kiváltja. És ez a megegyezés az emberi élet körülményei és történései közepette fajunk fennmaradásának és magatartásunk szabályozásának elengedhetetlen előfeltétele. Ha egy dolog jelenléte nem idézné azonnal fel a vele általában együtt járó dolgok eszméjét, akkor minden ismeretünk az emlékezet és az érzékelés szűk területére korlátozódna. Nem tudnánk az eszközöket a célok szolgálatába állítani. Sem pedig velünk született képességeinkkel élve jót cselekedni, s a rosszat kerülni. Akik a végső okok felderítésében és a róluk való elmélkedésben kedvüket lelik, itt csodálatra és ámulatra bőséges alkalmat találhatnak. Hát amennyire én tudom, ilyen komolysággal először vetődik fel a filozófia történetében ez az ötlet, de ne felejtsük, hogy még jócskán több mint 100 évvel Darwin előtt járunk. Tehát az, hogy valamilyen általános emberi sajátosságot, antropológiai sajátosságunkat azzal magyarázza, hogy hát így kell lennie, mert csak így maradhattunk fel. Ha nem ilyen lenne az ember, már rég kihalt volna. Természetesen addig, amíg a darwini elmélet nincs részletesen kidolgozva, addig az, hogy mégis hogyan jöhet létre ez az összhang, arra nincs igazán jó modell. De itt érezhetően az egyik kemény elméleti motivációs feltétele az, amit a szemünk előtt formálódik a darwini elméletnek. Tehát az, hogy valamilyen érdekes, centrális összefüggés van az emberi sajátosságok és az emberi fennmaradás, vagy annak a lehetősége között. Tehát ebből még nincs ott a természetes kiválasztás elmélete, de mondjuk a fele megvan már az ötletnek. Én egyébként nagyon szeretem ezt a principiumot használni, lehet, hogy egy kicsit túl is használom. Tehát amikor megpróbálom az embert megérteni magam körül, akkor nagyon gyakran menekülök vissza a nagyon távoli őskorba. Tehát, hogy az a jóval egyszerűbbnek tűnő kihívásrendszerben mik azok a sajátosságok, tulajdonságok, amik biztosíthatták az embernek azt, hogy életben maradjon, és hát nekem ez nagyon-nagyon sokszor úgy tűnik, hogy segít abban, hogy megértsem embertársam, mert többek között az embertársamnak azt a felét, hogy egy kicsit el vagyok szigetelve, mert más a kognitív struktúrám, az a hogy lehetnek a nők ilyenek? Hát ezt az ember belegondol, hogy hát az úgy volt, hogy és akkor hát így kellett, hogy legyen. És tényleg, fordítva is működik a dolog, hölgyeim. Tehát meg lehet érteni a pasikat, hogyha abból indulunk ki, hogy nekik nem gombát kellett szedni, hanem mit tudom én, oroszlánt kellett fogcsattogtatva elzavarni, vagy elférjéket. Szóval én nagyon kedvelem ezt a módszert, csak fel akartam hívni a figyelmüket rá, hogy Hume ezt is telibe találja. Úgy általában azt hiszem, hogy nagyjából a legokosabb filozófus, akit valaha olvastam. Az előbbiekben kifejtett elméletet még a következőkkel támaszthatom alá. Mivel az elmének az a tevékenysége, amellyel hasonló okokból hasonló okozatokra, és fordítva következtetünk, az emberiség fennmaradása szempontjából ennyire fontos. Ezért alig ha bízhatjuk azt értelmünk csalóka levezetéseire. hisz értelmi tevékenységünk lassú. Gyerekkorunk első éveiben még alig-alig mutatkozik meg, és minden életkorban és életszakaszban, még a legjobb esetben is, rendkívül hajlamos a hibákra és tévedésekre. Ugye ez egy fontos észrevétel, szerintem ezt már motyogtam önöknek valamilyen alkalomból, hogy hajlamos az ember különösen filozófia órán azt gondolni, hogy az értelme a legkitűnőbb képesség. Ez lehet, hogy valamilyen értelemben így van, tehát bizonyos szempontból ez egy nagyon izgalmas izé, de összevetve az egyéb képességeinkkel egészen nagyon megbízhatatlan. És valóban lassú is. Tehát nagyon lassan tud az ember kigondolni valami összefüggést. Amikor azt hiszük, hogy gyorsan gondoljuk ki, akkor nem kigondoljuk, hanem egyszerűen eszünkbe jut az, amit már korábban egyszer elmagyaráztak nekünk. Hát ha valaha próbáltak megoldani mondjuk egy egyszerű matek példát, egy matek dolgozat, akkor pontosan tudják, hogy milyen rohadt lassú tud lenni egy ilyesmi, pedig lényegében kitaposolt ösvényen kell gondolkodni. Szóval lassú és nagyon-nagyon megbízhatatlan eszköz. Tehát minden filozófus, aki valami meglepő konklúzióra jut a világgal kapcsolatban, ez nagyon klassz, mert szerintem szórakoztató és érdekes meglepő konklúziókra jutni, de azon a ponton illene elbizonytalanulnia, hogy na de hogy is van ez, hogy én ezt kigondoltam, és akkor most nem hiszek az érzékeimben, amikor mindenki tudja, kivéve a nagyon súlyos elmebetegek, de talán még ők is, hogy az érzékeinket jóval megbízhatóbb formában kaptuk meg, mint a tudatunkat. Sokkal ritkábbak az érzékcsalódások, mint a gondolkodási tévedések. Ezt nem mondom, hogy egyből sarokba kell vágni minden filozofás, mint Hume a könyve végén, de nagyon csinyán bánjon az ember a meghökkentő következtetésekkel. Méltó hát a természet közismert bölcsességéhez, hogy ezt az ennyire fontos értelmi tevékenységet valamiféle olyan ösztön vagy mechanikus hajtóerő útján biztosítsa, amely hibátlanul működik, a gondolkodás és élet megjelenésekor azonnal megnyilvánul, és az értelem nehézkes levezetéseitől független. Ahogy a természet megtanított minket végtagjaink használatára, anélkül, hogy az azokat működtető izmokat és idegeket is megismertette volna velünk, épp úgy belénk oltotta azt az ösztönt, amely gondolatainkat a külső dolgok számára kijelölt folyamatokkal összhangban vezérli, még ha nem ismerjük is azokat az energiákat és erőket, amelyektől a dolgoknak ez a szabályszerű folyamata és egymás utánja függ. No, szóval Hume tehát egyfajta választ ad rá, hogy miért nem férhető hozzá a gondolkodásunknak, és hogy ez miért nem probléma az okság. Azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, az oksági viszonyoknak a felismerése, úgyhogy nem lehetett eleve ilyen hibás, lassú, megbízhatatlan és későn kifejlődő képességre bízni, mint az értelem. Hanem egyfajta adottságként hajlamosak vagyunk rá, ugye ez a megszokás képesség, az, hogy megszokom, hogy együtt járnak a dolgok. Ebből tehát elég világosan következik az, hogy nem alapozható meg az okság értelmileg, tehát nem alapozható meg az az összefüggés, hogy a múlt hasonlít a jövőre, tehát nem alapozható meg a természet egységességéről alkotott vélekedés, továbbá, ha az okság nem alapozható meg, akkor nem alapozható meg az a nézetünk sem, hogy a világra vonatkozó ismereteink megbízhatóak, de hát egy teljes szkepszissel maradok, illetőleg, mint az előbb olvastuk, Hume-nál tehát a megfejtés az, hogy szkeptikus a csuda, csak éppen ez nem észkérdés. Egész egyszerűen egyfajta állati adottságunk az, hogy a világban helyezkedünk el, és érzékeljük ennek a világnak a realitását, és ez iránt igazából nincsenek is kétségeink, de nem értelmileg tudható, belátható, hogy a dolgoknak tényleg úgy kell lennie. Ez önmagában is ugye a megismerés lehetőségére vonatkozólag elszomorító eredmény, tehát az ismeretelmet kérdésére, a külvilág létezésére vonatkozólag elszomorító eredmény. De hát az igazán radikális konklúzió az, amihez gondolom ezután már nem nagyon meglepően Hume, tehát eljut a művének a végén, hogy mindenfajta filozófia felesleges, már a filozófia szokásos felfogásában, tehát a filozófia spekulatív tevékenységet jelent. Azt mondja, hogy a tiszta értelmű tevékenységnek van helye, és ez a matematika, matematika, geometria, és így tovább. Továbbá a tapasztalásnak is van helye, annak az elemzésének, tehát az általánosításának is van helye. De a tiszta spekulációval nem jutunk sehova. Ez a belátás ugye radikálisan lehetetlenné teszi a filozofálást, mert az mégiscsak éppen ez lenne, legalábbis hagyományos fogalmában ez. És eléggé meghatározza a filozófia azótai fejlődés irányát, döntően meghatározza Kant programját, aki noha teljesen máshogy fog majd fogalmazni, mint Hume, hatalmas spekulatív rendszert épít ki, de azért igazából egyet fog vele érteni ebben a dologban. Csak ezt németesen vaskos kötetekbe dugja el ezt a mondókáját, de lényegében kimondja azt, hogy a metafizika, mint az emberi tudaton belülin kívülre vonatkozó megismerési forrás lehetetlen. Ugyanezt a gondolatmenetet éleszti fel a 20. század elején a bécsi kör neopozitivizmusa. Carnap idevágó híres tanulmányának a cikke az, hogy a metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül. Ugye a program a metafizika kiküszöbölése, ez láthatólag ugyanaz, az eszköz ránézésre különbözik, de csak ránézés. Tehát amikor arról beszél, hogy a nyelv logikai elemzésén keresztül küszöböli ki, Hume pedig itt az emberi megismerésnek az eszközeit és lehetőségeit veszi szemügyre. Valójában ugyanazt csinálják. Tehát ha az emberi tudásmező egészét veszem szemügyre, az nyilvánvaló, hogy van egy érzékelési része, tapasztalt dolgokat, ezt valamilyen módon rögzítem, feldolgozom, de ez még mindig csak egy része a megismerési folyamatnak, a következő része az, hogy ezt megosztom embertársaimmal, és ráadásul csak innentől kezdődik az a rész, amiről bárki más is tudhat. Tehát egész odáig az teljesen titkos magánügy. Márpedig az észleléseink, tapasztalataink megosztása az kommunikációval, leginkább nyelvi kommunikációval történik. Úgyhogy annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mit lehet elmondani, hogyan és mint, az valójában teljesen szorosan összetartozik azzal a kérdéssel, hogy mit lehet megismerni, mit lehet tudni. Ez tehát inkább csak egy stílusbeli változtatás, hogy a 20. században szeretnek az emberek nyelvfilozófiával foglalkozni, a nyelven keresztül megmutatni dolgokat, de Carnap például ebben a cikkében pontosan azt mutatja meg, hogy egy nyelvi kifejezés akkor jelenthet valamit, ha végső soron visszamegy valami érzékelhető, tapasztalható dologra, amivel igaz, hogy nyelvi köntösben, de pontosan ugyanott vagyunk, ahonnan Hume elindult, tehát a külvilág közvetlen tapasztalati megismerésénél, mint kiinduló feltételnél. Ez nem egy egyedi eset, hogy egy Hume-i alapgondolat felmerül a 20. században. Nagyjából a 20. századnak, és hát ha ez így megy tovább, akkor a 21. századnak is, úgy tűnik, hogy a legmeghatározóbb gondolkodója az éppen David Hume, tehát a nagy angol száz tradícióban, az analitikus tradícióban nem igazán lehet semmilyen fontos kérdést úgy elkezdeni, hogy előtte, mielőtt valaki elmondását is mondókáját, ne viszonyulna a kérdésről adott Hume-i megoldáshoz. Tehát a Pasi amellett, hogy szerintem nagyon okos volt, érdekes módon még nagy hatásúnak is bizonyult, az már kevésbé érdekes, az szinte hozzátadik a dologhoz, hogy gyakran félreértik, ugye egy ilyen félreértést azt már említettem a mai órán, tehát hogy az a redukciója, ahogy a mi okság fogalmunkat redukálja a megszokásra, az össze szokták keverni azzal, hogy az oksági viszonyt redukálja a megszokásra. Ez nem ugyanaz, az okság az van a világban, amit Hume egyáltalán nem tagad, hogy ilyen létezne. Egyszerűen azt mondja, hogy én csak úgy ismerhetem meg, hogy én látom az egymás után következéseket, és ezt megszokom. Tehát ő az én oksági vélekedéseimet redukálja megszokásra, és ezt klasszikusan így szokták értelmezni, mint hogyha magát az okság fogalmát redukálná ezzé. Ez egy eléggé zavarbejtő tévedés, de ettől függetlenül így vannak ezzel. Hume-nak számos izgalmas fejtegetések közül kiemelkedik az, amit valamilyen oknál fogva önöknek nem kell elolvasni, mert a 8. fejezetbe esik. Mégis beszélek róla egy kicsit, mert szerintem szemben mindazzal, amit eddig elmondtam, talán bizonyos érdeklődései számot tarthat. Ez pedig a szabadságnak a kérdésköre. Az emberi szabadság különböző módokon időről időre felvetődött filozófiai problémaként. Különösen élesen vetődik fel egy olyan keresztény összefüggésben, ahol feltételezzük, hogy Isten annyira mindenható, hogy a jövőt is tudja, márpedig ezt egy derék kereszténynek a Biblia alapján meglehetősen illik feltételezni. Ha viszont Isten előre tudja, hogy én mit fogok csinálni, különben hogy tudhatná a jövőt, ugye? Ha előre tudja, hogy mit fogok csinálni, akkor lehetek én szabad? Tehát az előre megmondható. Ez az első felvetődése, komolyabb felvetődése a szabadság problematikájának. Az újkorban azonban ennél sokkal durvább formában vetődik fel. Azért durvább a forma, mert hiába vallásos valaki nagyon, mégiscsak az Isten egy távoli gondolat, tehát kevésbé mászik be az ember világképébe, és az is, hogy mit tudunk, mit nem tudunk az ő minden tudásának a határaira, ez olyan bizonytalan. Az újkorban viszont a stabil természettudományokkal összefüggésben vetődik fel ez a kérdéskör, és ez sokkal megrázóbb. Ja, a fizika az, ami nagyon fejlődik ebben a korban, és előbb-utóbb olyan szintre fejlődik, hogy azt gondolják a fizikusok, hogy tökéletesen pontosan ismernek olyan természettörvényeket, amelyek tökéletesen leírják az anyag minden egyes részecskéjének a viselkedését. Ezt ma már nem gondoljuk így, hogy ezek a törvények olyanok lettek volna, de akkor tehát ezt így gondolták, nagyjából Newtontól 200 éven keresztül ez egy általános vélekedés volt, hogy a klasszikus mechanika, newtoni formája az egy kész, befejezett és teljes rendszer, ami tehát tökéletesen leírja az anyagrészecskéknek a mozgását. Tökéletesen leírja, ez azt is jelenti, hogy tökéletesen kiszámítható, tehát itt most már nem az isteni minden tudás kellett, hanem egész egyszerűen egy logarléc. Az okos csillagász tényleg ki tudta számolni, hogy hol lesz 573 nap múlva, mit tudom én, a Mars. Tehát nem csak elmélet volt, teljesen gyakorlati előrejelzések is készültek ezzel. Ha viszont ez így van, hogy a világot ezek a törvények uralják tökéletesen, teljesen meghatározva mindegyes részecskének a mozgását, akkor függetlenül attól, hogy van-e Isten, aki ezt látja és előre megjósolja, hogy mit fogok én holnap után csinálni, az biztos, hogy tökéletesen el van döntve, hogy mit fogok én csinálni. Miért van eldöntve? Mert az, amit én csinálok, az megint csak anyag részecskéknek a mozgása. Az én kezem is atomokból áll. És hogyha a világon mindennek a mozgása tökéletesen kiszámítható, megjósolható az egyszerű newtoni törvények alapján, akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki elég gondosan megnézni, hogy pontosan hol tartanak az összes érintett atomok, és milyen sebességgel, milyen irányba mennek, akkor egy kicsit számolgatni kellene, de meg tudnám mondani, hogy hol lesznek ugyanezek az atomok 2 nap múlva. Tehát tudná az, hogy mit fogok én csinálni 2 nap múlva, azt, amit én most nem tudok. Ebben a körben tehát lehetséges-e bármifajta emberi szabadságról beszélni? Ez a teória, amit az előbb leírtam, ez az, amit a mechanikai vagy mechanisztikus determinizmusnak szoktunk nevezni, tehát determináltság, teljesen meghatározottsága a világon mindennek. A mai embereket kicsit kevésbé izgatja ez a determináltság versus szabad akarat probléma, mint a régebbieket, és ebben olyan trükkök vannak a segítségre, hogy például azt gondolják, hogy nem igazak a newtoni törvények, ez valóban így van, tehát a kvantummechanika az mindenfajta véletlen bizonytalan folyamatokkal számol. Meg egyáltalán kevesebbet filozofálnak ma, mint annak idején. De az érdekes az az, hogy valójában az a vélemény, hogy a determinizmus és a szabad akarat ellentmond egymásnak, az egy tévedés, és ezt a, azt hiszem, hogy ezt először Hume szúrta ki, és ezt megint nem nagyon szokás neki megérteni. Itt hát van annyi idő, hogy röviden vázolhatom a gondolatnak a lényegét. Miről van szó? Azt gondoljuk, hogy a determináltság és a szabadság azok egymásnak ellentétei. De most játszunk egy kis nyelvfilozófiát, és nézzük meg, hogy tényleg így van-e. Figyeljük meg, mondjuk, hogy a szabadságnak mi az ellentéte. Normális embernek eszébe nem jutna a szabadság ellentéteként a determináltság. Valami ilyet mondanánk, hogy mit tudom én, rabság, fogság, bezártság, kényszer. Ugye csupa más dolgokat mondanánk, mint a determináltság. A másik irányba talán még világosabb, hogy nem összetartó fogalompárról van szó, mi a determinált ellentéte. Ugye a determináltnak nem az az ellentéte, hogy szabad, hanem determinált meghatározott. Meghatározatlan. Egyszerűbben szólva véletlen. Amiről egyébként Hume azt állítja, hogy olyan nincs is. Érdekes módon emellett nem érvel. De hát ugye 50 évvel, Newton után élve lehet, hogy magától érthetőnek tekintette, hogy minden tudományosan művelt ember az pontosan tudja, hogy olyan nincs, csak szigorúan meghatározott dolgok vannak. No, ha a két fogalom nem ellentét párja egymásnak, már pedig nem az, mert a determinált ellentéte a véletlen, a szabadnak az ellentéte a kényszerített, akkor lehet, hogy valahogy mégiscsak összerakhatuk egy szisztémába, és persze, hogy így van. Nézzük csak meg, hogy miköze a véletlennek a szabadhoz. És azt fogjuk találni, hogy jé, pontosan ugyanolyan erős ellentétei egymásnak, mint a kényszerített és a szabad. Hát ha én valamit véletlenül csinálok, akkor azt nem szabadon cselekedtem. Ha én földhöz vágom azt a tányért, az egy szabad cselekedet, méltó férfias. De egyszerűen lejtem véletlenül, az nem egy szabad cselekvés, ott egy történés. Kicsúszott a kezemből a tányér, semmi közöm hozzá. Ezt magyaráztatom a feleségemnek, mert azt mondja, mindig csak te tudsz ilyen béna lenni. De azért én igazából tudom, hogy az nem egy szabad cselekvés volt. És akkor most felejtsük el Freudot, aki megmagyarázna, hogy tényleg nem az volt, hanem már igazából annyira utáltam azt a lila virágos akármicsodát. Jé, de érdekes, hogy pont azt csúszott ki a kezem. Na, szóval ezt most felejtsük el. Tehát a lényeges az az, hogy a szabad az nem véletlenszerűt jelent, éppen hogy az ellentéte. Ami szabad, az meghatározott. Mi által meghatározott? Mert hogy ugye a kényszerített az is meghatározott. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a kényszerített az kívülről, a szabad belülről meghatározott. Az egy más kérdés, hogy a szabadsággal kapcsolatos egyik illúzióm, hogy ez erősen a tudatomtól függ. És itt esetleg zavarba ejtő lehet az, hogyha bizonyos dolgokról én nem tudok, és mégis meg fogom tenni. Már nagyon-nagyon bősz vagyok. Nagyon. Borzasztóan. Szóval, érezni vélek egy kis ellentétet, de ezt talán hajlamosak vagyunk elfogadni, hogy az azért még az én szabadságomban belefér, aminek tudatában nem vagyok. Például a tudatalattimban van egy késztetés, mondjuk a lila virággal kapcsolatban. És az viszont, hogyha így látjuk a szabadság és a szükségszerűség fogalmát, mint kívülről, illetve belülről meghatározottságot, ezt ugye kicsit szoktatnék el az embernek az agyát ez a gondolathoz, hogy egyszerűnek hangzik, de azért valójában szokatlan. Ha így látom, akkor elgondolkodom rajta, rájövök, elég nagy meglepetés, hogy innentől kezdve a dolognak viszont semmi köze a világra vonatkozó metafizikai elméleteimhez. Tehát magyarán, az, hogy egy ember szabad vagy nem szabad, az egész egyszerűen nem függ attól a kérdéstől, hogy van-e neki szabad lelke vagy nincs. Tehát ez tökéletesen lehetséges akkor is, hogyha ő egy tiszta materiális entitás, és akkor is tökéletesen lehetséges, hogyha az anyag ráadásul olyan primitív, mint ahogy azt Newton elképzelte. Tehát egy tökéletesen kiszámítható rendszer. Ettől én még abszolút szabad lehetek, pontosan ugyanannyira, mint hogyha egy az anyagi törvényektől teljesen mentes szellem, lélek, spirituális entitás lenne bennem, és az lenne az én személyiségemnek a hordozója. Nem ezen múlik. és természetesen a fordítottja sem, tehát az is lehet, hogy az én szabadságom nagyon-nagyon mérsékelt, pedig van nekem egy nem anyagi kis vezérlőkém. Nem ezen múlik. Egyszerűen azon múlik, hogy ami velem, ahogy magamat azonosítom, ez általában egy testből és szellemből összeálló struktúrakét azonosítom. Ami velem történik, abból mekkora az a rész, ami külső hatásokra, számomra kontrollálhatatlanul következik be, és mekkora az a rész, ami belső hatásra, és itt hát alapvetően szellemi tényezőket fogok figyelembe venni, tehát hogy ez a mit akarok, mire készülök, mit tervezek. Ez az arány, hogyan alakul, mekkora jön ettől, mekkora jön amattól, mekkora kívülről kiváltott, mekkora belülről kiváltott. És szabadnak nevezem azt, ami belülről kiváltott, akármi is ez a belső dolog, független attól, hogy anyagi, szellemi, és az anyag az valamilyen modern, homályos, kvantummechanikailag viselkedő, akármicsoda, vagy egy teljesen unalmas, mechanikus, ilyen biliárdgolyó atomokból összeálló struktúra. Tök mindegy. Tökéletesen szabad lehetek a fogaskerék elrendezésű szellememmel is. Noha, ez más kérdés, hogy nem nagyon lenne fogaskerekekből emberi elmét gyártani. De a szabadságot ez nem érintené. No. Azt gondolom, hogy ennyit akartam Hume-ról elmondani. Noha egy kicsit zavarba jött, hogy még mindig van 4 perc hátra az órából, ha jól jár az órá. De most elengedem önöket. Jó? Köszönöm szépen.
Elhangzott Filozófia történet Hume, Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.